A Krisztus előtti évtizedekben élt Rómában egy katona és politikus, aki idős korára önzetlen segítséget nyújtva a művészetek felé fordult. Caius Mécenász neve azóta egyenlő az érdek nélküli támogatással, szellemisége pedig számtalan utódot toborzott magának az elmúlt 2 évezredben. Általános vélekedés szerint mára elfogytak az ilyen emberek. Stifner Gábor most következő beszélgetéséből az derül ki, hogy ez nem igaz.
Kovács Gábor ismert nagyvállalkozó. Tulajdonképpen hova tette az egyébként közismert üzletemberi eszét, amikor egy kármelita nővérrel folytatott 15 perces beszélgetés után látatlanban, hogy nem mondjam lábon megvett egy romos állapotban lévő kolostort?
Amikor ebben az országban, ebben a világban élünk, akkor helytelen, hogyha csak üzletben gondolkozunk. Vannak ügyek, van szolgálat. Kármelita nővér a Kogárt ház megnyitásának napján egy interjút hallott velem a Hír TV-ben, és utána elmondta, hogy van egy kolostoruk, ami romos, és el kell adniuk, akkor én tudtam, hogy ez ügy. Úgy gondolom, hogy azok a magyar vállalkozók, akik megengedhetik maguknak, hogy nem csak profit mentén gondolkozzanak, hanem ügyek mentén is gondolkozzanak, azoknak kötelességük. Amikor a Kogártot megcsináltam, akkor úgy gondoltam, hogy egy globalizálódó világban magunkat megkülönböztetni a többiektől, egy Európai Unión belüli társaságtól a kultúránkkal, művészetünkkel, festészetünkkel lehet. Ma pedig úgy gondolom, 6 évvel később, amilyen irányba megy ez a világ, ahol újra felerősödnek a nemzetállami gondolatok, hogy visszanyúlva a történelmünkbe, megismerve a történelmünket, ennek a kolostornak a pálos múltját, eredetét, a pálos rend történetét, szintén valami olyasmiben nyúltam, ami közelebb vihet bennünket ennek az országnak a megismeréséhez, az ország múltjának, történelmének megismeréséhez, közelebb visz bennünket ahhoz, hogy a pálos rend megerősödjön, hiszen a pálos rend volt az a rend, amelyik minden magyar uralkodóval tulajdonképpen társbérletben dolgozott ennek az országnak a jobbátételéért.
Dávid Ferencnek, a Magyar Tudományos Akadémia művészettörténészének egészen 1963 szentestéjére visszanyúló köze van ehhez a sopronbánfalvi kolostorhoz.
Akkor fiatal művészettörténészként Sopronbánfalván laktam, és a feleségem vajudott, és a lenti falusi egyetlen telefonfülke nem működött, úgyhogy ide a kolostorba szálltam föl a plebános úrhoz, akinek tudtam, hogy van egy telefonja.
Ön művészettörténészként most ezt a 6 éves munkát, amelynek eredményeképpen a szó szoros értelmében újjászületett a sopronbánfalvi pálos karmelita kolostor, végigkövette. Szakmai szemmel nézve, milyen munkát végeztek azok, akik ezen dolgoztak?
Ez a helyreállítás jól használta ezt az épületet, nem akart dőle többet, mint amit tud, de azt viszont meg akarta mutatni. Az itt történeti értékű dolgoknak a 90%-a ma látható és jó minőségben, azt a 10%-ot pedig hol a történelem pusztította el, hol pedig az építési munka természetesen mindig jár rombolással is.
Magyarországon számos rossz állapotban lévő, de egyébként nagy érték képviselő egyházi műemlék épület van. Ezeknek valamiféle funkciót muszáj adni, hogy a felújításuk egyáltalán szóba jöhessen. Ön lát arra esélyt, hogy ez a sopronbánfalvi történet egyfajta modellként szolgáljon, és más nagyértékű, de rossz állapotban lévő műemlékek is megújuljanak?
Mindenesetre a soproni példa, ahol egy magántulajdonos valami olyasmit akar csinálni az épületből, amelynek a jellege hasonlít az előtt. Ez a maximálisan jó, és ha a Kovács Gábor itteni szerepvállalását én valamilyen értelemben példaértékűnek tartom, hogy modellként működik-e, azt igazán nem tudhatom, akkor az pontosan abban fogható meg, hogy ő attól az épülettől, amit megvásárolt magának, nem mást kért, és főleg nem kétszer annyit kért. Mióta a rengeteg korábban állami tulajdonban lévő épületből rengeteg magántulajdonba került, ami egy elfogadható folyamat, hiszen az államosítás volt erőltetett, és valamiképpen a folyamatosságot szétromboló. Azóta sajnos általában az új tulajdonos az ingat és benne az épületet egy olyan tőkének gondolja, amely teletömve új funkciókkal fogja magát fenntartani. Itt Bánfalva esetében megtörtént a nagy vállalkozás, megtörtént ennek az első nagy, anyagilag is nagyon igényes beruházási fele. Az az élet, amelyben ez az épület majd eltartja önmagát, ez jövő márciusban fog kezdődni, és a magam fajta csak a legjobbakat kívánhatja, hogy íme derüljön. jön ki, hogy ez a szándék reális szándék volt.
Az 1482-ben alapított épületegyüttes azon a bánfalva fölé magasodó sziklánál, amelyen egykoron Szent Wolfgang, első királynénk Gizella tanítója remetéskedett. A gyönyörű épület új funkciót is kapott, olyat, amely tökéletesen illeszkedik évszázados szellemiségéhez. Stichner Gábor összeállítását hallották.